FM 92,9.
Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora hazai zöld jó gyakorlatokról. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Klímabajnokok adásában. Én Nyírő Fanni vagyok, a Green Policy Center junior szakértője. A mai alkalommal különböző közösségi jó gyakorlatokról fogunk beszélgetni, zöld közösségi jó gyakorlatokról. Egy korábbi adásunk során ugye már volt szó az ökoközösségekről, amikor Takács Sánta András humánökológus volt a vendégünk. Ma viszont egy kicsit közelebbről fogjuk ezeket a jó gyakorlatokat megvizsgálni, hogy hogyan is működik ez a zöld közösség szervezés belülről. Ezért most egy rendkívül aktív zöld közösség szervezőt hívtunk meg a rádióba. Darányiné Szabó Eszterrel fogunk most beszélgetni. Szia Eszter, üdvözöllek a műsorban.
Szia Fanni, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Többek között foglalkozol teremtésvédelemmel is. Én először ugye így ismertem meg a munkásságodat, de aztán kiderült számomra is, hogy te ezen kívül még rendkívül aktív vagy nagyon sok különböző közösségben. Mesélj egy kicsit nekünk ezekről.
Hát először is köszönöm szépen a meghívást. Számomra nagyon megtisztelő, hogy ebben a sorozatban szerepelhetek, és ugye az előző hasonló témájú podcastot Takács Sánta Andrással tartottátok, úgyhogy tényleg nagy megtiszteltetés nekem ugyanebben a témába utána beszélni. Igen, így kicsit viccesen szoktam azt is mondani, hogy ha egy kicsit jobban aktív lennék, vagy aktívabb lennék, akkor a férjem már rég elvált volna tőlem, tehát az aktivitás az valóban elég jellemző rám. Elmesélem először, hogy én magam hogyan kerültem tisztába ezzel az egész problémahalmazzal, és hogyan találtam meg benne a saját szerepemet, a saját felelősségemet, és hogy aztán ezt hogyan tudtam aktivitásba, meg cselekedetekbe fordítani, mert talán ez tanulságos lehet így mások számára is, akik hasonló utakat járnak be, vagy hasonló érzéseknik vannak. Engem már egészen korán, gyerekkoromtól nagyon érdekelt a természetvédelem, a környezetvédelem. Aztán jogász lettem, és a diplomamunkámat még környezetvédelmi jogból írtam. De aztán végül is így hivatásszerűen nem ezzel kezdtem el foglalkozni. Jogász vagyok, de teljesen más területen helyezkedtem el. És úgy néhány évvel ezelőtt úgy egyre több információm volt a környezetrombolásnak a szintjéről, és emlékszem, az volt valahogy nekem az utolsó mozaik a nagy atlaszban, vagy a nagy világtérképben, amikor így rájöttem, hogy mit jelent, hogy amikor majd a permafrost elkezd olvadni. És akkor jöttem rá arra, hogy itt tényleg olyan folyamatok indultak be, amikre egy idő múlva nagyon nincs ráhatásunk, és nem ismerjük még a kimeneteleket. Tehát egészen egyszerűen ezt az egészet valahogy így az erőnkhöz mérten lassítani kéne, vagy így más irányba fordítani. És ahogyan ezzel az egész környezetpusztítással egyre inkább tisztába kerültem, úgy folyamatosan láttam ebben a saját szerepemet is. Tehát itt Közép-Európában, bár hajlamosak vagyunk magunkat összehasonlítani a még nyugatabbra élőkkel, tehát még nagyobb a jólét, és még nagyobb a pazarlás, és egyébként is ők még sokkal többet tehetnének, és sokkal jobban élnek, de hogy igazából itt mi bőven a világ átlag felső 10%-ában vagyunk. Tehát, hogy igazából, hogyha összehasonlítjuk magunkat a világon levő sok-sok-sok más közösséggel, vagy emberi sorssal, akkor itt mi totál luxus körülmények között élünk. És itt tisztán láttam tényleg a saját szerepemet ebbe, hogy a fogyasztásommal, a napi kakaómmal, csokoládémmal, kávémmal, autózásommal, a hébekorba, repülésemmel, szóval, hogy ezzel az egész életformával én nagyon keményen része vagyok ennek az egész probléma halmaznak. És egy ilyen 4-5 évvel ezelőtt aztán először a saját életünket így radikálisan megváltoztattuk. Igazából addig se éltünk különösebben nagy lábon, de így elkezdtünk nagyon tudatosan figyelni arra, hogy minél kisebb környezeti lábnyommal legyünk, és hát ezeket a klasszikus ilyen egyéni cselekvési lehetőségeket vezettük be. Ugye addig is bicikliztünk már gyakorlatilag mindenhova, de hogy ezután még jobban figyeltünk erre, hogy akkor a nagy bevásárlásra is biciklivel menjünk. Csomagolásmentesen vásárolunk, komposztálunk, repülést kerüljük, amennyire lehet. Tehát, hogy így egyre tudatosabban éltünk egyénileg. És az fogalmazódott meg bennem már ekkor, hogy igazából így a környezeti problémák egyik fő forrása a túlfogyasztásunk. Tehát egészen egyszerűen az, hogy sokkal többet fogyasztunk, mint arra valóban szükségünk lenne, és nem a saját szükségleteink szerint fogyasztunk, hanem úgy, ahogy szokás ebben az élet módban, vagy itt így Közép-Európában. És akkor ezt én gyorsan összekötöttem azzal, hogy hát azt így már mások is kitalálták előttünk, hogy ne a túlfogyasztásba meneküljél, meg ne a földön gyűjtöges kincseket, és amikor erre rájöttem, hogy ez tulajdonképpen kicsit módosítva, egy kicsit más célzattal, de nagyon hasonló ahhoz, amit a világvallások tanítanak, akkor elkezdtem keresni, hogy mond-e erre valamit az én katolikus vallásom. És mond, ugye Ferenc pápa is mond egy enciklikát, meg sok minden mást is, de hogy ugye a 2015-ös Laudato Si enciklikában ilyen gyönyörűen költőien és nagyon érzékenyen és összességében csodálatosan szerintem összefoglalta így a problémát, a megoldási lehetőségeket, a probléma okait és rengeteg-rengeteg aspektusát. Tehát akkor rátaláltam a Laudato Si enciklikára, aztán rátaláltam a Naphimnusz Egyesületre, ahova aztán később így tagként be is léptem. És itt egy ilyen nagyon jó közösségre is találtam. Mindezzel párhuzamosan, ahogy ez nekünk, egy nagyon, nagyon fontos dolgot nem mondtam, hogy ez az egyéni életmódváltás, ez nekünk jó volt. Tehát, hogy ez tökre nem arról szólt, hogy mi lemondunk innentől kezdve a tájföldi utakról, és mi sírunk otthon helyette 3 hétig, hogy mi most lehetnénk tájföldön, de nem ott vagyunk. Vagy, hogy mi most mehetnénk autóval a templomba, és most sírva biciklizünk oda, mert rosszul érezzük magunkat. Szóval ez az egész, ez egy ilyen tök nagy felszabadulás volt számunkra. Egyszerűen az, hogy a saját szükségleteinkhez tértünk vissza, és ami számunkra fontos, azt próbáltuk így kihámozni az egész életünkből, ami meg nem fontos, azt meg elhagytuk. Tehát, hogy tényleg a státuszszimbólumokat, az ilyen olyan szokásos dolgokat, amiket egyébként úgy szokás csinálni emellett az életmód mellett, de nekünk nem fontos. Ezeket egyszerűen így elhagytuk. És azt láttuk, hogy több időnk lett tőle, több pénzünk lett, és jobban éreztük magunkat tőle. És amikor ez a tényleg egy ilyen felszabadító élményt így átéltük így családi szinten, akkor az volt a következő lépés, hogy oké, de hogyha ez nekünk ilyen jó, akkor a szomszéd miért nem ezt csinálja, vagy hogy lehetne megmutatni másoknak is, hogy hát ez lehet jó az egyénileg is, ami egyébként a környezeti fenntarthatóság irányából is jó. És hát akkor ekkor kezdtem el a különböző kis aktivizmusaimat. Először igazából így a társasházunkban, meg a közvetlen környékemen, aztán így a gyerekeim iskolája környékén, a munkahelyemen, aztán a plébánia környékén, és hát mindig olyanokat tudtam csinálni, meg bevezetni, amire éppen az adott közösség vevő volt. A saját társasházunkban, ez egy nagyon vicces történet volt, egy 11. kerületi 24 lakásos társasházban lakunk, tök szép kertje van, ilyen élére állított fűvel, ilyen igazi ilyen díszkert, és hát ott évekig gondolkodtam rajta, hogy lehetne itt elérni, hogy komposztáljunk ebbe a csodálatos angol kertbe, és aztán körülbelül 2 évnyi gondolkodás után, de azért csak sikerült előterjeszteni a társasházi közgyűlés elé a komposztálást, és legnagyobb megdöbbenésemre csont nélkül megszavazták.
De jó.
És azóta is gondolkodok, hogy mi lehet ennek az oka, de valószínűleg az, és ezt rögtön tippként mondom is annak, aki hasonló fába vágja a fejét, hogy nem akartam mindenáron átverni a dolgot. Tehát, hogy így leírtam egy megelőző e-mailbe, előkészítettem azért a terepet, leírtam, hogy milyen tök jó dolog a komposztálás, mik az előnyei, ugye, hogy sokkal kevesebb lesz a kommunális kuka, nem lesz büdös, egyébként a természetnek így visszaadhatjuk, nem kell majd virágföldet venni, tehát számos-számos előnye van, de hát ez tudom, hogy mindez nem lett volna elég, úgyhogy azt csináltam, hogy egész egyszerűen nem feszültem rá, hanem azt mondtam a többi társasházi lakónak, hogy és hogyha nem működik, ha büdös lesz, ha minden karbantartásunk ellenére patkányok jönnek rá, zavar valakit, akkor majd megszüntetjük. Mm. És valószínűleg ez az attitűd, hogy nem kell most egyszer és mindenkor eldönteni azt, hogy itt most már mindig komposztkeret lesz a kertnek ezen a részén, az valószínűleg valahogy egy kicsit a felelősségét is elvette ennek a döntésnek. Úgyhogy én ezt azóta is javaslom mindenkinek, hogy nem kell úgy ráfeszülni dolgokra, hogy azt érezze mindenki, aki ebben nincsen benne ennyire érzelmileg, az is, hogy ez egy megmásíthatatlan döntés, hanem nyugodtan fel lehet ezt ajánlani, hogy és hogyha nem működik, akkor majd nem lesz, nem kell ezen annyira izgulni. Úgyhogy azóta van komposztáló az angol kertes társasházunkban, és egyre többen használják szerencsére. Úgyhogy már rostáltunk belőle szép komposztot, és az angol kertbe szépen ki is szórtuk. Úgyhogy ez volt az első, amit a saját kis mikrokörnyezetemben sikerült elérni.
Szerintem ez egy nagyon fontos tanulság, amit most itt megfogalmaztál, hogy tényleg nem szabad ezekre így ráfeszülni, mert úgy gondolom, hogy sokan talán azért félnek ezektől a radikálisabb lépésektől, vagy azért tűnhetnek ezek annak, mert tényleg nem gondolnak bele, hogy egyébként ez nem olyan, hogy most akkor ezt most rögtön meg kell csinálni, és ennek rögtön működnie is kell, és akkor rögtön ki kell találni, hogy mi lesz a komposzttal, milyen kert lesz belőle, és ez így egyszerre tényleg nagyon soknak tűnhet.
Igen, és hát ugye fel is vállaltam nyilván minden ezzel kapcsolatos tennivalót, tehát hogy volt egy ilyen félelem is, hogy és akkor majd ezt valakinek karban kell tartani. Én ezt felvállaltam, és meg is csináltam, vagy
és
meg is csinálom folyamatosan.
És volt önnek felajánlott a segítségét hozzá, vagy?
Hát nem. Igazából nem. Én ezt nem is vártam el, de azóta egyébként többek annyira beleszerettek a komposztálásba, hogy azt gondolom, hogy ha én most ebben a pillanatban át akarnám valakinek adni, akkor már simán menne. 3 évvel ezelőtt még nem vállalta volna be senki se azt, hogy ő ezt kezeli, de látják, hogy működik, látják, hogy tényleg gyönyörű virágföld lesz belőle, és nincsen vele sok munka. Tehát tényleg csak arra kell figyelni, hogy nagyjából a száraz meg a nedves arány az így stimmeljen. Úgyhogy már többekkel beszéltem, akik most már az egész utcát rá akarnák nevelni a komposztálásra, mert milyen barbár dolog tulajdonképpen nem komposztálni, hanem kidobni a szemet, a zöld hulladékot a kommunálisba. És ezek ugyanolyan emberek, akik 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt hallani se akartak a komposztálásról, mert hogy milyen büdös, és fúj.
Ez nagyon
úgyhogy,
komoly.
Úgyhogy igen, az, hogy a tapasztalat jó irányt vett, az így tényleg többeket megtérített.
Igazi dominót indítottál el gyakorlatilag.
Igen, szerencsére.
Nekem ezért nagyon szimpatikus, hogy te tudsz tenni a közösségedben, és mersz tenni, mert így tovább viszed ezt az egyéni szintet, és nem azt mondod, hogy igen, te egyénileg képes vagy érdemben is tenni a klímaválság ellen, hanem azt mondod, hogy ezt te tovább viszed ezt a gondolkodást, kibővíted, és így már valóban azt gondolom, hogy sokkal nagyobb hatást tudsz elérni.
Igen, egyébként ez a gondolat, hogy mondjam, kísértés, ez azért úgy kerülgeti az embert valóban, hogy az egyéni cselekedetek azok túl kicsik. Ezen én is gondolkodni nem szoktam rajta, mert nem szoktam meginogni abba, hogy az egyéni életmódváltás az egy nagyon jó dolog. De az tény, hogy ezt hallottam többször is, hogy az emberek az egyéni cselekedeteiknek a hatását azt hajlamosak túlbecsülni, és a közösségi cselekedeteiknek a hatását hajlamosak alábecsülni. Tehát én azt hiszem, totálisan tisztában vagyok azzal, hogy ez nagyon kis szelete a megoldásnak. Ennek ellenére szerintem az egyéni életmódváltás mellett több dolog miatt kell kitartani, és én több dolog miatt tartok ki. Az egyik az, hogy így jó. Tehát egyszerűen nem jó máshogy csinálni. Én csak akkor ülök mondjuk autóba, vagy akkor mondjuk nem akarom kihegyezni ezt a közlekedésre, tehát akkor hozok egy kevésbé fenntartható döntést, hogyha az nagyon nagy lemondással járna számomra abban a pillanatban. Tehát próbáltuk például a 3 gyerekkel, a nagyszülőkhöz vonattal, busszal, metróval akárhogyan menni, és egy kínszenvedés volt. sokkal tovább tartott, lekéstük a csatlakozást, sírtak, rittak, mondjuk egy 2-4-6 éves portfóliót így nem tudom néhány járművön keresztül hurcolni időre, rohanva, jegyeket hol veszük meg, szóval az azért nem volt egy túl nagy öröm, és akkor arról le is álltunk, úgyhogy a nagyszülőkhöz megyünk autóval, mert egyszerűen tényleg túl macerás. Viszont ami nem nagyon macerás, azt abszolút megtartottuk, tényleg először is azért, mert nem rossz. Ugyanakkor jó érzéssel tölti el az embert, hogy ezt is megtette. A másik az, hogy én azt gondolom, hogy nem lehet úgy hitelesnek lenni közösségben, hogyha az ember maga ezt nem csinálja. Tehát ez a vizet prédikál és bort iszik. Ez egyszerűen nem működik. És én pont abban a körben, ahol aktív vagyok, ez a közvetlen környezet, ebben nagyon nagy szerepe van annak, hogy én tudok másokra hatni, nagyon nagy szerepe van annak, hogy én egy hiteles ember vagyok. És én tényleg télen is biciklizek, és tényleg nem veszünk PET palackot, és nem röpülünk, és stb. Stb. És kiválóan vagyunk mindemellett. Tehát, hogy emellett egy boldog családképét mutatjuk.
Arra szeretnélek kérni, hogy még a teremtésvédelemmel kapcsolatos tevékenységeidről mesélj egy kicsit.
Ugye én a Naphimnusz Egyesület tagja vagyok, és a Naphimnusz Egyesületnek kifejezetten célja az, hogy helyi kis teremtésvédőköröket hozzon létre, ezeknek a működését segítse őket tényleg teremtésvédőbb irányba elmozdulni, és össze is kösse egymással, tehát hogy ebből egy ilyen létező hálózat legyen. Helyi szinten adott, hogy a plébániának van egy közössége, akik mindenféle tevékenységeket végeznek már aktuálisan is, és adott a gondolat, hogy ilyen adódik a gondolat, hogy akkor ezeket a tevékenységeket kéne egy kicsit fenntarthatóbban vagy zöldebben művelni. Itt az egyik nagy lehetőség az a plébánia hulladékmentesítése. A hulladékkal kezdeni mindig egy könnyű belépő szerintem, mert látványos, nem is kell az egész életmódot megváltoztatni hozzá, és nagy a hatása. A mi helyi plébániánkon van egy közösségi komposztáló, ami rendkívül jól működik, annyira jól, hogy nem csak a plébánia közössége, hanem ott a lakótelepi lakosok is hozzák ide a zöld hulladékukat. Úgyhogy ez egy teljes sikersztori a Gazdagréti Szent Angyalok plébánia életében.
Mondtad nekem így külön, hogy egyébként a plébánia részéről viszonylag alacsony az érdeklődés.
Sajnos ez így van az én tapasztalatom szerint. A teremtésvédelem szerintem azért egy csodálatos téma, mert hogyha belegondol az ember, akkor ugyanazon alapelvek mellett kellene, hogy berendezzük az életünket, ha komolyan vallásosak vagyunk, mint hogyha zölden és fenntarthatóan szeretnénk élni. Tehát a zöld élet az nem arról szól, hogy akkor most már napelemes autókkal van tele a garázs, és nem benzinesekkel. Tehát ez a felszín, ez egy tévhit, az a lényeg a zöld életnek, hogy nem fogyasztunk túl. Tehát nem a túlfogyasztást csoportosítjuk át valami olyasmibe, ami zöldebbnek tűnik, lehet, hogy zöldebb is, de hogy akkor is fölösleges, hanem megpróbáljuk lefaragni a túlfogyasztást. És ez teljesen összhangban van a nagyvilágvallásoknak és így a katolicizmusnak is a tanításával. Az enciklika, a Laudato Si enciklika nagyon sok jó példát is mond a fenntarthatóbb életre és a teremtésvédőbb életre, és kimeri mondani, hogy a környezetrombolás a mai állapotának, meg mai fokának az oka az erkölcsi. Tehát egyszerűen az emberek túl kényelmesen élnek, túl önzőek, és ezért nincsenek tekintettel a környezetre, ezért nem fáj nekik, hogy a saját fogyasztásuknak milyen hatalmas az ára. Nem csak a környezeti, tehát nem csak a természeti környezetben, hanem a társadalmi környezetben sem. Furcsa módon, vagy számomra furcsa módon, ennek ellenére a katolikus közösségek nem az elsők, vagy nem a legkönnyebben megmozdítható közösségek a teremtésvédő élettel kapcsolatban. Ennek valószínűleg nagyon sok oka van, talán az egyik az, hogy talán egy kicsit konzervatívabb is a vallásos közösségek, általában konzervatívabbak, és a konzervativizmus az sokszor jó, de azzal is együtt jár, hogy nehezebben változtat. A másik oka pedig az lehet, hogy a katolikus közösségek Én úgy látom, hogy ezt egy ilyen világi témának tartják. Azt gondolják, hogy ez talán elvinné a fókuszt arról, ami az egyház valódi feladata, márpedig az egyház valódi feladata az eukarisztiával kapcsolatos, Krisztus követésével kapcsolatos, a lelki élettel kapcsolatos, és hogy mindenről, hol milyen felületes dolgokkal kívánnánk elvinni a fókuszt. Holott erről korán sincsen szó, tehát ugye nem arról van szó, hogy itt bárki is imádság helyett akarna komposztálni, hanem inkább arról, hogyha komolyan vesszük azt, hogy nekünk Krisztust kell követnünk, akkor igenis figyelembe kell vennünk azt, hogy a mi életformánk az milyen hatalmas árat követel a világ másik felén, a kitaszítottaktól, a rosszabb helyzetbe, a periférián élőktől, és milyen hatalmas árat követel a környezettől is. És ahogy ezt Ferenc pápa gyönyörűen megfogalmazza, hogy ez azt jelenti, hogy a katolikusok engedik, hogy a Krisztushoz fűződő viszonyuk minden következménye megjelenjen az életükben. Tehát egészen egyszerűen, hogyha őt követjük, akkor nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a elektromos autónknak a beszerzésének az legyen az ára, hogy ezért gyerekmunkások dolgoznak bányákba, maffia felügyelet alatt. És nyilván egyik pillanatról a másikra nem fogjuk tudni ezeket a rendszereket megváltoztatni, és nem is az a cél persze, hogy teljesen kivonuljunk ebből a rendszerből, de az igenis a cél, hogy tudatában legyünk ezeknek a folyamatoknak, és igyekezzünk megváltoztatni őket, és igyekezzünk, amennyire lehetőségünk van, és a szükségleteink kielégítése sem még biztosított, igyekezzünk olyan döntéseket hozni, amivel ezekhez nem járulunk hozzá. Itt volt mondjuk a Mikulás ünnep. Nem kell a Mikulást teljes egészében elvetni. Nekem is tényleg 3 gyerekem van, még a 11 éves is nagyon várja a Mikulást. Tehát nem csak olyan megoldás van, hogy vagy jön a Mikulás másfél kiló nem fenntartható csokival műanyag zacskóba, vagy egyáltalán nem jön a Mikulás, és akkor az a szegény gyerek az meg milyen életet él, meg minek az ilyennek gyerek. Tehát igenis van olyan megoldás is, hogy van egy szép kis vászonzacskó, és abba kerül mondjuk fairtrade csoki, vagy magyar kézműves csoki, meg kerül valami olyan játék esetleg, amilyen apróság, nem tudom, fém szívószál, mert valamiért a gyerekek mégiscsak azt érzik, bár a szívószál a világ legfölöslegesebb dolga, de egy átlagos 8 éves az egészen biztosan azt érzi, hogy szívószál nélkül nem élet az élet. Jó, akkor kapjál te átlagos 8 éves egy fém szívószálat Mikulásra. Tehát a kettő között, a két véglet között rengeteg átmenet van, és ezekkel a döntéseinkkel igenis tudjuk befolyásolni a folyamatokat és a saját életünket is. Úgyhogy valahol én azt gondolom, hogy ebben tudnám így megfogalmazni, hogy miért fontos így a teremtésvédelemre koncentrálni, meg miért van köze a vallásos embernek a környezetvédelemhez, és miért jön ez így a teremtésvédelem fogalomban össze. Most még egy dolgot, hogyha szabad, hogy ez a teremtésvédelem, ez egy furcsa szó, ez nem is annyira helyes kifejezés, mert ugye azt mondjuk, hogy a teremtést azt védjük, de ki ellen védjük, hogyan védjük, szóval hogy ez nem kicsit ilyen érdekes szóösszetétel. Igazából egy csomó nyelvben ez nem is teremtésvédelemként jelenik meg, hanem a teremtett világért való felelősségként. Nem védeni akarjuk Isten művét, hanem felismerjük azt, hogy ennek a megtartásában nekünk bizony felelősségünk van. És ez már egészen más, és talán így, hogyha a vallásos emberek innen közelítenek, akkor talán ők is könnyebben beemelik a saját életükben, legalábbis elméleti szinten azt, hogy ezért nekik is lépéseket kellene tenniük. És hát végül az enciklikát azt mindenkinek szívből ajánlom, tehát akár vallásos, akár nem vallásos, ilyen tényleg csodálatos és költői összefoglalója a teremtett világ pusztulásához vezető folyamatoknak és az okoknak, és nagyon sok jó példát, meg menekülési utat is felvázol a pápa, és reménnyel tölt el, hogyha így elolvassuk ezt az alkotást.
Azt hiszem, hogy ez gyönyörű lezárása volt a beszélgetésünknek. Én nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak a figyelmét, és Eszternek is, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt beszélgethettünk.
Én is köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget.
És akkor a következő adásban találkozunk. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora hazai zöld jó gyakorlatokról. Mária Rádió.